Köszönöm szépen. Üdvözlöm azokat, akik kitartóan még itt maradtak. Igyekszem rövid lenni. Látom, hogy mindenki elcsigázott a hosszú nap után, és olyan dolgokról beszélni, amelyek talán kiegészítik, talán egy picit a feldobott kérdésekre választ adnak. Egyúttal arra is szeretném kérni a közönséget, hogy ne hagyja abba a gondolkodást az előadás után, hanem akár közben, velem együtt, akár utólag ezeket a kérdéseket boncolgassa. Engedjék meg, hogy az előző érdekes előadás egyik felvetéséhez kapcsolódva említsek egy anekdotát, ami nagyon jól mutatja, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a gyártók vagy a technológiát képviselők szeretnék lenyomni a közvélemény torkán ezeket az állításokat vagy álláspontokat, hanem valóban az emberek, a társadalom gondolkodását próbáljuk megragadni. Az IBM tegnap ünnepelte, az IBM Magyarország tegnap ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját, és ennek kapcsán a dolgozók ilyen archív dokumentumokat nézegettek, készülve erre az ünnepségre. Én is találtam egy ilyet. A 30-as évek végén az elektromos művek lyukkártyás rendszereket vezetett be, ezzel egyszerűsítette az adatfeldolgozási feladatokat. Ezek nagyon egyszerű feldolgozási feladatok voltak, de embereknek kellett végezni. Olyan mértékű volt az ellenállás a hivatalnokok szakszervezete vagy érdekképviselete részéről, hogy egy parlamenti interpellációt is sikerült elérniük, illetve az újságíró fölkereste az elektromos műveknek a vezetőjét, és megkérdezte, hogy hát mégis hogy képzelik ezt, hogy az embernél fontosabb lenne a gép, és akkor bevezetik ezt. És az igazgató azt mondta, hogy nem csak arról van szó, hogy gazdaságilag jobban jövünk ki, mert megtakarítunk munkaerőre fordított pénzt, és azt a gép bérletére és fenntartására költve sokkal kedvezőbb a mérleg, hanem arról is, hogy a dolgozók ezt a gépies munkát, ezt annyira embertelennek és lélekölőnek tekintették sokszor, hogy nem egy közülük szanatóriumban végezte. Tehát amikor Paprok Zoltán arról beszélt, hogy a munkakörülmények kedvezőbbé válhatnak a technológia, az ilyen technológia alkalmazásával, akkor egy olyan realitást fogalmazott meg, ami már sok évtizeddel ezelőtt Magyarországon is fölbukkant. Ez egy kis anekdota volt, aminap találkoztam vele, és pont ide kívánkozott. Kognitív számítógépek, mit gondolsz, Watson? A kognitív számítógépek kapcsán a mesterséges intelligenciát is szoktuk emlegetni. Nekem a mesterséges intelligenciáról, amikor elkezdjük boncolgatni, hogy tulajdonképpen mi tartozik ide, merre fejlődik, óhatatlanul beugrik egy olyan állítás, vagy egy olyan idézet, amit Steven Pinkernél, a híres kognitív tudósnál olvastam az egyik könyvében. Ő így fogalmaz, amikor az emberi elme csodálatos képességeiről beszélek, akkor nem Einsteinre, vagy Shakespearre, vagy Mozartra gondolok, hanem a 4 éves kisgyerekre, aki kérésre visszateszi a játékát a polcra. Ez egy olyan egyszerű feladat, hogy nem is szoktunk elgondolkodni rajta, hogy mi minden van ebben. Egy 4 éves kisgyerek az egy fiatal ember, alig tapasztalt valamit a világból, és hogyha megnézzük mérnöki szemmel, hogy milyen komplex ez a feladat, amit könnyedén megvalósít, minimális és nem célirányos tanítás után, akkor leesik az állunk, és azt mondjuk, hogy az emberben ez az általános, rugalmas, sokféle helyzethez adaptálódni képes intelligencia olyan sokoldalú, olyan jól fejleszthető, hogy igazából nem nagyon kell attól félnünk, hogy pár évtizeden belül az ember feleslegessé válik, hiszen bennünk sokkal több van annál, aminek a megfogalmazására, nemhogy a gépi implementálására képesek vagyunk. Ezért én derülátó vagyok, mert úgy gondolom, hogy nagyon kifejező ez a példa arra vonatkozóan, hogy mi mindent tudunk megcsinálni mi. Ugyanakkor vannak olyan területek, amelyekre a mi elménk, felépítésünk, munkamódszerünk nem optimális, viszont a feladataink ezen a téren jelentkeznek. Miért ne használnánk gépeket, miért ne fejlesztenénk gépeket arra, hogy ezekben a feladatokban segítsenek? Szerintem ez a megfelelő megközelítés, és ez nem is annyira aggasztó. Watson egy olyan kognitív számítógépes rendszer, amely 5,5 évvel ezelőtt rukkolt elő képességeivel úgy, hogy egy televíziós kvíz műsorban kihívta a kvíz műsor történetének 2 legjobb játékosát egy külön kiadásbani vetélkedőre, és ott némi szerencsével diadalmaskodott az emberi vetélytársakon. Maga a játék egy nagyon népszerű műveltségi vetélkedő, amelynek az a különlegessége, hogy nem csak nagy mennyiségű adat tudására van szükség, hanem a játék nehézségét úgy fokozzák, hogy a feladványokat nehezen megfejthető, trükkös megfogalmazásba rejtik. Ez azért érdekes, mert a mesterséges intelligencián belül több mint 6 évtizede próbálkoznak azzal, hogy az úgynevezett természetes nyelvfeldolgozás, vagy az emberi nyelv megértését gépi szinten elérjék, és nagyon hosszú ideig azt tapasztalták, hogy ebben bármilyen ígéretes kezdeményezésekből indultak is ki, nagyon hamar korlátba ütköztek, és az volt az általános vélekedés, hogy itt nem nagyon lehet komoly eredményeket elérni, hiába voltak a kezdeti eredmények ígéretesek. Aztán, amikor Watson színre lépett, maga a vetélkedő olyan pezsgő volt, és a gépnek a viselkedése olyan emberszerű volt, hogy elkezdtek azon gondolkodni a szemtanúk, akik nézték ezt a műsort, hogy itt valami egészen különleges gépi feldolgozási szintnek lehettünk a tanúi, és hogyha a gép, még ha jó meghatározott körülmények között is, de képes azt a fajta pontosságot produkálni, ami a játékban látszott, akkor mi mindenre lehet ezt használni. És arra jöttek rá, hogy mivel a természetes nyelven való kommunikáció és a természetes nyelven rögzített tudás elérésének a lehetősége a gépi vagy a gépek alkalmazásában új távlatokat nyit, lehet, hogy valami új korszak beköszöntét ünnepelhetjük. És ez az, ami miatt azt mondjuk, hogy elkövetkezett a számítástechnikai rendszereknek a harmadik, az úgynevezett kognitív korszaka, amelyben összehasonlítjuk az első korszakot, ahol még mechanikus, elektromechanikus gépek tipikusan egyszerű, nagy mennyiségű számításban segítették az embert, ezt tabuláló gépek korszakának hívjuk, majd később a már rugalmasan, szoftveresen változtatható működésű rendszerek, a programozott rendszerek megjelenésével, algoritmussal leírható problémák megfejtésére, megoldására kialakított rendszerek következtek, és Watson színre lépését a kognitív gépek korszakának tekintjük. Ennek az a jellegzetessége, hogy szemben a korábbi determinisztikus működésű gépekkel ezeket a rendszereket kifejezetten úgy fejlesztik, hogy képesek legyenek egyfajta valószínűségi működésre, bizonytalan körülmények mellett több lehetőség együttes kezelésére, hogy ne kelljen őket minden egyes lehetőségre beprogramozni, hanem meg lehessen tanítani őket arra, hogy mi a teendő, tehát a gépi tanulás képességével bírjanak, hogy a természetes nyelvet tudják kezelni, és a big data jelentette problémára nyújtsanak valami fajta lehetséges megközelítési módot. Hogyha megnézzük, hogy milyen technológia húzódik a rendszer hátterében, akkor az első, amivel találkozunk, ez magának a Watson játékos változatának az alaptechnológiája, az úgynevezett mély kérdés-válasz tanuló rendszer. Nem azért mély, mert itt a mély tanulás az alaptechnológia, hanem azért, mert a mély nyelvfeldolgozás, mint a nyelvfeldolgozásnak egy haladó szintje biztosítja a technológia alapját. A kérdés-válasz szituáció az mindannyiunk számára ismert, amikor keresőgépeket használunk, akkor is egy kérdés-válasz szituációban vagyunk. A példa azt mutatja, hogy mit csinálunk mi, és mit csinál a gép ilyenkor. Mi azt csináljuk, hogy megértjük, hogy a kérdésben mi az a néhány lényeges kulcsszó, amivel a keresőgép elboldogul. A kulcsszóval elindítjuk a keresőgépet, az a hatalmas adatbázisát átfésüli, illeszti a kulcsszavakat, bizonyos egyszerűbb összefüggések alapján szűr és rangsorol, és ad nekünk egy találati halmazt, aztán megint mi jövünk az emberi intelligenciánkkal, és a találati halmazt kiértékeljük. Ember és gép együttműködésében, tehát ránk hárul az intelligenciát igénylő, a gépre pedig a nehéz súlyemelést igénylő feladat. A Deep QA, tehát a mély kérdés-válasz rendszer azonban másképp működik, mert a nyelvfeldolgozásnak egy magasabb szintje áll rendelkezésére. Itt a döntéshozó, az ember a saját intelligenciájával emberi nyelven kell csak, hogy megfogalmazza a kérdést. A rendszer képes ezt értelmezni, kivenni belőle a releváns szavakat, keresni, értelmezni a találatokat, összevetni a találatok és a kérdés értelmezési lehetőségeit, és ez alapján leszűkíteni a legjobbnak ígérkező találatokra a válaszhalmazt, így a döntéshozónak már csak egy maroknyi választ kell kiértékelni, és összevetni azzal, hogy az ő eredeti kérdésének a szelleméhez mennyiben passzol. A két folyamat között jelentős különbség, hogy a felső ábrán, igaz ugyan, hogy a keresőgép az már egy hatékony, kiforrott, jól bevált technológia, azonban ennek a módszernek a sebessége, ahogy kérdésről kérdésre tud haladni, minden alkalommal, minden egyes kérdésnél az ember sebességéhez kell, hogy igazodjon. Mert az ember mindig kulcsszerepet játszik abban, hogy a következő kérdésre tudjunk lépni, és a választ ki tudjuk értékelni. A másik rendszer azonban sokkal nagyobb sebességgel tud haladni. Ez azért fontos, mert számos olyan döntési probléma van, ahol a sebesség kritikus. Láttunk már korábban is ilyen példákat. Hogyha szeretnénk illusztrálni, hogy a kulcsszó szerinti illeszkedéshez képest mi az például egy olyan játékszituációban, amit bemutattam, amennyivel a természetes nyelvfeldolgozás mély szintű képessége többet nyújt, akkor ez a példa megfelelően illusztrálja ezt. Az angol nyelvű feladvány, ami a vetélkedő történetében szereplő valódi feladvány példa, a következőképpen szól. 1898. májusában Portugália ennek a felfedezőnek, Indiába érkezésének 400. évfordulóját ünnepelte. A kulcsszavakat kiemeli az ábra, bal oldalon láthatóak, és a zöld példa azt mutatja, hogy a tudás adatbázisban előfordul egy olyan elem, amelyben kulcsszó szerinti illeszkedéssel nagyon sok azonosság megtalálható az eredetileg föltett kérdéssel. Egy kulcsszó alapú illesztőrendszer látja, hogy nagyon sok az illeszkedés, ez biztos nem lehet véletlen, tehát ez lesz a helyes feladvány. Mi emberek, akik jól fel tudjuk dolgozni a nyelvet, azonban ránézésre látjuk, hogy igazából egy félrevezető példát találtunk, tehát ha az értelmét nézzük a kérdésnek, a válasz ehhez nem passzol. Az a rendszer, ami a természetes nyelvfeldolgozást veszi igénybe, azonban túlmegy azon, hogy csak kulcsszó szerinti illesztést néz, és a nyelvfeldolgozás egyébként, hogyha a publikációkat megnézzük, akkor ilyen százas nagyságrendű egyéb kiegészítő komponenseit is figyelembe veszi. Ezek közül néhány látszik itt az illusztrációban. Az időbeli egyezéseknek különböző módon való megközelítéssel való kiértékelése, az átfogalmazásoknak vagy szinonimáknak a kezelése, illetve a térbeli egyezéseknek a lehetősége. Az a példa, ami az előbb már szerepelt kérdésként, a hozzátartozó helyes választ mutatja ezen az ábrán, ami így szól. 1498. május 27-én Vasco da Gama partra szállt Kapad Beach-en. Egyetlen szó illeszkedik csak az eredeti kérdés és a válasz között, az a május. A május az igazából nem túl releváns, tehát erre alapozni azt, hogy a válasz jó, az badarság lenne, viszont hogyha megnézzük azt, hogy az időhatározók a térbeli elhelyezkedésre vonatkozó utalások között párhuzamot lehet találni, és ezek a párhuzamok, hogyha egy kontextusban értelmezik és összegyúrjuk ezeket egy egészé, azok már erőssé teszik azt a feltevést, vagy erős bizonyítókat mutatnak arra a feltevésre, hogy ez a jó válasz, ahogy az a valóságban be is bizonyosodott, és a Watson egy olyan rendszer, amely képes az ilyen típusú válaszoknak a származtatására. Azért időztem ennél a technológiai elemnél ilyen sokat, mert ez igazából egy olyan kulcs eleme ennek a technológiának, amelytől nagyon sokat kaphatunk. Ugyanis azok a problémák, amelyekkel az ember manapság szembesül, nagyon gyakran tartalmaznak olyan elemet, ahol nekünk a saját sebességünkkel, a saját elmebeli képességeinkkel arra kell vállalkoznunk, hogy átnézzünk sok emberi fogyasztásra szánt adatot. Az emberi fogyasztásra szánt adatban eddig nem volt partnerünk, nem volt olyan gép, amely megfelelő biztonsággal, megfelelő hatékonysággal tudta volna úgy feldolgozni az embereknek szánt adatot, hogy abból az jön ki, amit mi is kihoznánk. Hogyha lenne ilyen partnerünk, akkor egy csomó szituációban átháríthatnánk ezeket a részfeladatokat a gépre, és csak a lényeges, már az ember különleges döntéshozatalát, vagy többlet észrevételeit is igénylő feladatokra tudnánk korlátozni a saját munkafolyamatainkat, és egy olyan együttműködés felé léphetnénk tovább, amely mindenképpen gyorsabb és pontosabb döntéshozatalt, vagy eredményeket produkálna. ez is a technológiának egy része, ezt picit átugrom. Úgy látom, hogy kicsit lassú a számítógép. A kognitív folyamat, amely mind az embert, mind a kognitív számítógépeket jellemzi, több, akár külön is kezelhető komponenst, képességet mutat. Képesek ezek a rendszerek arra, hogy észleljék a környezetüket, az észleleteket megfelelően értelmezzék, megfelelő kontextusban, hogyha van valami szakértelmük, akkor különbséget tudnak tenni a szakértelmet jellemző környezet és a hétköznapi értelmezés között is. Megfelelő következtetéseket tudnak levonni, ki tudják értékelni a rendelkezésükre álló bizonyítékokat, releváns válaszokat tudnak származtatni, és tanulni tudnak mind a tanítási folyamat során nekik adott példákból, mind pedig a működésük során a felhasználóval végzett interakcióból. Tehát, hogyha nem a legjobb választ származtatják, és erről ezt tudatjuk velük, akkor képesek lesznek javítani a működésükön, és a későbbiekben jobb válaszokat adni, mint addig. Amikor azt kérdezzük, hogy mire lehet használni ezeket a rendszereket, és miért jó ez nekünk, akkor el szoktam mondani, hogy vannak olyan típusú feladatok, amelyeket az emberek maguk szeretnek végezni, de nem ezek a legjobb megoldások. Láttunk a korábbi előadásokban is ilyen példát. Én most, ahogy Bögel professzor úr felvezette, az egészségügyből szeretnék hozni erre néhányat. Az egészségügyi műhiba perek, amelyek a biztosítók adataiból, statisztikáiból megismerhetők, azt mutatják, hogy az egészségügyi műhibák azok a halálokok között sajnos elég előkelő helyen szerepelnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy sok olyan műhiba van, amely emberéletbe kerül. Azt is lehet mondani, hogy a műhibáknak egy jelentős része az rossz diagnózis, és itt a rossz diagnózis az nem azt jelenti, hogy nem azt mondta az orvos, ami a valódi probléma volt, hanem ebbe a kategóriába tartozik az is, hogy a diagnózis akkor született meg, a pontos diagnózis, amikor már nem lehetett ezzel a tudással mit kezdeni. Tehát késői diagnózisról van szó. Azt mondhatjuk tehát, hogy ha föl tudnánk gyorsítani ezt a döntéshozatali folyamatot úgy, hogy nem mondunk le a pontosságról, azzal ember életeket lehetne megmenteni. Azt a példát mutatom itt, amely egy komplex diagnosztikai helyzetben, itt a kedvenc diagnosztikai csapatunk szerepel, legalábbis az enyém, ezt a példát kapja bemenetként. Ebben a példában különböző színekkel kategorizálva vannak, hogy mi tartozik a tünetek közé, mi tartozik a laborleletek közé, a családi anamnézis, az egyéni háttér, a gyógyszerekre adott válaszreakció, stb. Kategóriákba. És Watson képes nem csak arra, hogy ezeket elkülönítse, hanem arra is, hogy a megfelelő, egyébként az orvosok által is alkalmazott döntési mechanizmus követésével ezeket megfelelően értelmezze, és pontos következtetést hozzon ki belőle. Több olyan kísérletet végeztek, amelyben összehasonlították, hogy mire képes a gép, és hogyan viszonyul az emberekhez. Egy orvoscsoport, onkológiai csoport általuk nehéznek tartott eseteket adott föl a gépnek. Tudták már egyébként, hogy mi volt az eredmény, tehát ők már visszamenőlegesen adták a feladványt Watsonnak, és az esetek 99%-ában Watson megmondta, hogy mi a helyes diagnózis, az emberek bólogattak. Volt egy százalék, amennyiben az emberek jobbak voltak, de aggasztó, vagy talán ígéretes volt az is, hogy az eseteknek viszont 30%-ában mondott olyat is, amire az emberek nem jöttek rá, de igazolni tudták, hogy az valóban releváns az eset szempontjából. Nem csak a diagnosztika jelent nehéz feladatot. Arra azt mondjuk, hogy igazából maradjon az embernek a hatáskörre, nem baj, hogyha a gép segít. Ugyanakkor a terápiás javaslatoknak a mennyisége és a lehetséges terápiáknak a köre az óriási sebességgel bővül. Azt szokták mondani, hogy ha egy orvos naprakész szeretne maradni azzal az információval, ami az ő szakterületén belül releváns, a legdinamikusabban fejlődő szakterületekre gondolunk itt, akkor napi 29 órát kéne csak olvasással töltenie. és belátjuk, hogy ez már ma is lehetetlen, és mi lesz még néhány év leforgása múlva, mert ez a növekedés nem áll meg. Nem tudjuk tehát nélkülözni a gépeket. Hogy a legjobb terápiát válasszuk ki, amely arra az egyénre, arra a szituációra, betegségre, genetikai csoportra, lehetséges gyógyszerekre, nyitott klinikai kísérletekre a legjobb megoldást adja. Ebben lehet Watson partner többek között, és az emberek maguk ebben nem remélhetik azt, pláne hogyha az orvos hiányt is figyelembe vesszük, hogy a legjobb megoldás gép nélkülözésével származhat. Nem csak a szövegesen megjelenített adatoknak lehet szerepe, hanem az orvosi képalkotó berendezések által előállított óriási mennyiségű képnek is. Normál esetben azok a szakemberek, azok az orvosok, akiknek a képi információ rendelkezésükre áll, megnézik ezeket a képeket, és az elképzelésüket alátámasztandó vagy kiegészítendő megnézik az egyéb formában, szövegesen vagy a laborlelet táblázatában rendelkezésre álló információkat is, és ezeket összevetik. Itt is azonban számolnunk kell az emberi sebességgel, mint korláttal, tehát ahhoz, hogy ilyen módon hozzunk döntéseket, az kell, hogy az esetszám ne haladja meg az emberi teljesítőképességet. Hogyha erről van szó, akkor megint más lehetőséget kell keresnünk. Van egy plusz nehézség, ami a radiológusokat, tehát akik az ilyen képeket kiértékelő a szakemberek terhelik, ez az úgynevezett szemkifáradási effektus, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kép átnézése után, ahogy a műszakban haladunk előre, egyre növekszik a hibázásnak az esélye. Amikor kezdik reggel a munkájukat, akkor mindent pontosan fölismernek, és utána egyre több idő, vagy egyre nagyobb a hiba százalék, amivel számolnunk kell. Mennyire jó lenne, hogyha nem kéne átnézniük a átlagosan napi 3000 képből azt a 2900-at, ami teljesen normális, hanem azzal a százzal foglalkozhatnának, ahol igazán komoly probléma van, akkor nem hibáznának, és sokkal nyugodtabban és körültekintőbben tudnák a betegnek is elmagyarázni, hogy mi a teendő. Erre a Watson csoport által fejlesztett Medical Sieve technológia készül föl, és Watson a szöveges és képi adatok egyidejű értelmezésével és egybevetésével fogja segíteni a képi és szöveges információk együttes értelmezésével a diagnosztika és terápiás munkát. Egy további kezdeményezés szintén a Watson területéről az, hogy nem csak az intézményeken belül, illetve egy-egy ellátórendszeren belül, hanem akár regionálisan, országosan, vagy akár több országot átívelő módon létrejön egy olyan adatbázis, ez az úgynevezett Watson Health Cloud, tehát egy felhő, egy adatfelhő, ahol nagyon sok információ szerepel arról, hogy mely betegségek, tünetek, terápiák, kezelési módok, gyógyszerek hogyan váltak be. Ehhez az információhoz való hozzáférés az lecsökkenti a kísérletezéseknek a szükségességét, és lehetővé teszi azt, hogy mind a kutatók, mind pedig az egészségügy gyakorló szakemberei a legjobb megoldásokból tudjanak választani. Tehát azonnal hozzáférhető az az információ, hogy ebbe a genetikai csoportba tartozó, ilyen életkorú, életmódú embernek mik azok a javaslatok, amik a legnagyobb valószínűséggel beválnak. Egy ilyen technológiának a kialakítása azonban nem csak technikai kérdés, vagy nem elsősorban technikai kérdés, ez már rendelkezésre áll, hanem sokkal inkább egy jogi szabályozási feladat, ami az Egyesült Államokban, ahol ezt bevezették, egyszerű, mert ott az egész országban viszonylag könnyű összehangolni a döntéshozatali folyamatot országos és szövetségi szinten. Európában ez egy lassabb folyamat, de vélhetően azért nekünk sem kell évtizedeket várni, hogy egy ilyen technológia rendelkezésre álljon. Nem csak az egészségügyben mutatkozik a kognitív számítógépek alkalmazására lehetőség, hanem az üzleti életben is. Öt kategóriát szoktunk említeni, ahol már látszik, hogy hogyan tudnak majd a kognitív számítógépek segíteni. Az egyik kategória az, hogy az emberrel vagy az ügyféllel mélyebb kapcsolat, személyesebb kapcsolat alakítható ki. Például azáltal, hogy az embernek közvetlenül személyi kiszolgálást tud biztosítani egy virtuális asszisztens, amely mögött egy kognitív rendszer biztosítja az intelligenciát, illetve személyesen meg tudjuk ismerni minden egyénnek a preferenciáját, a technológia lehetővé teszi, hogy a kognitív rendszer kiértékelje az ember személyiségjegyeihez illeszkedő legjobb ajánlatokat. Vagy könnyebb hozzáférést tudunk nyújtani a szakértelemhez. Minden szervezetben vannak kevésbé tapasztalt, nagyon tapasztalt és igazán kiváló szakemberek, viszont ahogy ebben a sorrendben haladunk előre, egyre kevesebb van belőlük, és ezért egyre szűkebben lehet hozzájuk férni. Hogyha ezeket a szakértelmi szinteket a tanítás módszertanával a kognitív rendszerek tudásába be tudnánk építeni, és a kognitív rendszerekből viszonylag könnyen tudunk sok példányt létrehozni, akkor a szervezet egésze számára ez a tudás hozzáférhetővé válik. Például úgy, hogy a kognitív rendszer minden olyan kérdésre ismeri a választ, amely valaha a szakértők előéletében fölmerült, és a szakértők, bár nem elérhetők, mert mondjuk szabadságon vannak, de az ő tudásuk a kognitív rendszer tudásaként mindenkinek rendelkezésére áll. Egy ilyen példát látunk az Austral Woodside cégnél, ahol az olajplatformok több ezer dolgozója például a fölhalmozott tudáshoz így fér hozzá. Kognitív termékek is létrejöhetnek. Az Elemental Past nevű startup cég csinált egy olyan gyerekjátékot, amely képes arra, hogy elbeszélgessen a kisiskoláskorú gyerekkel, és neki ilyen egyszerű nyelvi meg matematikai házi feladatokat adjon, kikérdezi a gyereket, és fölismeri azt is, hogyha a gyerek jól válaszol, vagy nem jól válaszol, és az is bele van építve, hogyha nem megy egy adott témakör a gyereknek, mondjuk az összeadás témakörében nehézségei vannak, akkor hogyan vezesse rá a hiányzó tudásra. Kognitív folyamatok és működés válik lehetővé azáltal, hogyha végig gondoljuk, hogy az üzleti folyamatainkban melyek azok a pontok, amelyeknél emberi korlátokba ütközünk, de ezek a korlátok a kognitív rendszerek képességeivel mondjuk átléphetők. Hogyha ott ki tudjuk egészíteni a folyamatainkat azzal, amit ezek az új rendszerek kínálnak, akkor az üzleti folyamatainkban is megjelenik ez a gépi kogníció, vagy egyfajta gondolkodás, és így hatékonyabbá válhatunk. A kognitív kutatás, a Baylor College of Medicine mutat egy nagyon szép példát, pedig azt teszi lehetővé, hogy amikor a kutatónak hatalmas mennyiségű forrásból kell kihámozni azt, hogy hogyan támassza alá az általa ígéretesnek tartott követendő továbbhaladási irányt, akkor ebben a kognitív rendszer, mint egy asszisztens, aki előkészíti neki a fontos dokumentumokat, leszűkíti azt a mennyiséget, amit a kutatónak át kell néznie, és így sokkal gyorsabban tudja megfelelően kijelölni azt, hogy mivel kell foglalkozni a jövőben, nem megy el annyi ideje feleslegesen, így az a kutatási terület, ami rajta múlik, sokkal gyorsabban tud fejlődni. Egy fehérje kutatással, illetve rákutatás fehérje komponenseivel kapcsolatos példát, vagy kísérletet végeztek ennél az orvosi egyetemnél, és azt tapasztalták, hogy Watsonnak mindössze 6 hetébe telt megtalálni azokat az eredményeket, amelyre a teljes tudós közösség, nem annál az egyetemnél, hanem globálisan, a teljes tudós közösségnek 10 évre volt szüksége. Ez azt jelenti, hogy hetekre tud lerövidülni ez a munkafázis a kutatásban, és arra lehet összpontosítani, amire egyébként valóban sok időt kell, sok emberi időt kell fordítani. Azt látjuk tehát, hogy nem csak az orvosi területen, hanem más területeken is a kognitív gépek elhozhatnak valami fajta újdonságot. Ezeknek a példáknak egy részét már említettem. Itt egy olyan mobil telefonba épített alkalmazást látunk, amely a diabétesszel küzdőknek, ez egy Medtronic nevű cégnek az alkalmazása, akik inzulinpumpát és beépített glükózmonitort forgalmaznak, ez az elsődleges tevékenységük és piacvezetők. A hozzá kapcsolódó mobiltelefonos figyelőrendszert kiegészítették a Watson kognitív képességeivel, és így sokkal pontosabb előrejelzéseket és tanácsokat tudnak adni arra, hogy az életvitelben milyen elemekre kell odafigyelni, illetve hogyha valamilyen anomáliát ismer fel a rendszer, ami korábban nem volt beépítve ebbe az alkalmazásba, akkor meg tud előzni olyan súlyos állapotokat, amelyek egyébként valamilyen intenzív beavatkozást igényelnének, és így a diabétesszel élők életvitelére egy pozitív hatást gyakorolnak ezek a rendszerek. Ez az előbb említett kutatási példa, ez is ahhoz kapcsolódik. nem csak a Watson kognitív, kognitív rendszerei, hanem az úgynevezett IoT megoldásokhoz kapcsolódó kognitív rendszerek is fejlődnek. Három olyan példánk van, amely az Internet of Things területén kognitív kiegészítéshez nevében azonos, Watson IoT-nak hívek, kapott. Az egyik az Areatronics holland cég. Ők azzal foglalkoznak, hogy drónok segítségével valamilyen ipari alkalmazáshoz nyújtanak kiegészítő szolgáltatásokat. Egy olyan alkalmazási példát kapcsoltak a Watsonhoz, amelyben mobiltelefon átjátszó alkalmazások karbantartását végzik drónokkal. Embereknek kellene végezni ezt a munkát, mert olyan szituációkat kell kiértékelniük, ami csak onnan föntről látszik, viszont fölmászni oda az veszélyes is, meg lassú is. Sokkal egyszerűbb, hogyha fölküldenek egy drónt. Az ember a felügyeletet nem engedi ki a kezéből, de bizonyos autonómiával rendelkeznek a drónok, körbe tudja repülni a szükséges műszaki részeket, és meg tudja állapítani, hogy az embernek oda kell-e arra figyelni, esetleg föl kell mennie, hogy valami karbantartást végezzen. A Schaeffler cég csapágyakra specializálta magát. Ők szenzorokat építenek a csapágyaikba újonnan, és ezeknek a kiértékelését a Watson támogató IoT rendszeren keresztül végzik. Így meg tudnak állapítani meghibásodási okokat, amire korábban nem volt lehetőségük, illetve meg tudják előzni a meghibásodásokat. És végül sajnos eltűnt az óra nekem is, illetve megjelent előtte valami, hogy nem tudom, hogy mennyi idő van még hátra. Igen. Végül arról volna érdemes értekezni, hogy mit is jelent a gépi kogníció, mit jelent az, hogy gondolkodnak a gépek. Erre láttunk egyfajta példát, amit mutattam. A kreatív gépek megnyilvánulására is látunk példákat, akár Watsontól, akár más gyártóktól, például a Google vagy a Sony készített ilyen zeneszerző rendszereket. Nálunk a Chef Watson, illetve a Watson Twist a gasztronómia területén mutat egyfajta kreativitást. Én viszont azt szerettem volna még utolsó gondolatként megemlíteni, hogy hogyan tudjuk mi kézben tartani azokat a folyamatokat, amelyek a nagyközönség szerint elvezethetnek oda, hogy egy számunkra nagyon negatív, disztopikus jövőkép érkezhet el, amelyben vagy elpusztítanak minket a mesterségesen intelligens rendszerek, vagy ha el nem pusztítanak is, de mindenképpen feleslegessé válunk. Az egyik fontos dolog, amit itt meg kell említeni, hogy ezek nagyon valószínűtlen jövőképek, és hát szerintem, aki ezzel tudományos szinten foglalkozik, az nem olvassa ki a jelenlegi folyamatokból egy ilyen jövőkép közeli eljövetelét, de ez a közvéleményt nem nyugtatja meg. Mivel őket nem nyugtatja meg, és az, hogy elhesegetjük ezeket a félelmeket, az nem elég, ezért foglalkozni kell vele, és azt látjuk, hogy fölismerik ezt a gyártók is, fölismerik ezt a kormányok is, és próbálnak ezekre a kérdésekre valamilyen releváns választ találni. Az egyik lehetséges megközelítés az, hogy vállalnak olyan fajta garanciákat, vagy szabványokat, minőségbiztosítási törekvéseket határoznak meg, amelyek megakadályozzák, hogy ilyen irányba haladjanak a folyamatok, de ennél sokkal fontosabb, vagy kézzelfoghatóbb szerintem azt kihangsúlyozni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a gépek egyszer majd öntudatra ébrednek, hanem arról is szó van, hogy amikor már nagyon hasznosnak találjuk ezeket a gépeket, bizonyos döntéseket rájuk bízunk, de abban nem lehetünk biztosak, hogy csak azok a nagygyártók, akik a megfelelő minőségbiztosítást a rendszereik mögé rakták, hogy csak ők lépnek piacra ilyesmivel. Hasonló ez ahhoz, mint amikor valaki légzsákokat forgalmaz. A légzsákoknál is be lehet szerezni olyat, ami nem működik, és nem fog kinyílni, és be lehet szerezni olyat, amit leteszteltek minden körülmények között. Ha van arra garancia, hogy olyan légzsák kerülhet csak be az autókba, ami garantáltan működik, illetve nagyon szigorú szabályoknak felel meg, akkor a felhasználóknak ez biztosíték arra, hogy az ő életük a lehetőségekhez képest megvan óva. Hasonló megközelítést, hasonló elveket kell megfogalmazni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban is, és erre a törekvésre, vagy erre az igényre látunk most példát, amikor a Partnership for AI megalakulása néhány hónappal ezelőtt történt a nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó gyártók léptek szövetségre, és pontosan ilyen kérdésekkel foglalkoznak. Azt lehet tehát mondani, hogy bár nem látszik az, hogy az emberek helyét átvennék ezek az okos gépek, de arról mindenképpen gondoskodnunk kell, hogy bármit is adunk a kezükbe, az a lehetőségekhez képest a mi előnyeinkre és nekárunkra váljon. Köszönöm szépen!